A Tipotex kiadó adta ki Julicet, új év című regényét. A fordítóval, Nádori Lídiával beszélgetünk. Egy téli nyaralás, vagy téli pihenés, Kanári-szigeteki pihenésre családos túl, két gyerekkel, ez már önmagában is egy nehéz feladat.
Ez így van.
Én sokszor végigcsináltam ezeket a két gyerekkel való utazásokat, és mondhatom, hogy elég fárasztó felnőttként.
Igen. Igen, hát van is stressz rendesen, és a felállás az, hogy van egy középosztálybeli német család, fiatal szülők, két egészen kicsi gyerekkel, egyik szinte még karonülő, a másik egy picit nagyobb bocska óvodás. Az egész történetet a férfi szemszögéből látjuk, halljuk, aki egy derék ember, igyekszik családfenntartó is lenni, és ugyanakkor megfelelni annak az új, viszonylag új keletű kihívásnak, hogy a férfi ne csak családfenntartó legyen, hanem adjon teret a feleségének is a karrierben, a kibontakozásban, a szakmai kibontakozásban. Ez egy praktikusan működő család, amilyenben mindannyian élünk vagy éltünk, valamikor munkamegosztás, logisztika, a kicsi gyerekek ellátása, a megélhetés, ez egyáltalán, ahogyan menedzseljük mi itt az életünket Európában, a gondjaink, az ő gondjaik, ennek a családnak a gondjai, amikkel itt találkozunk, azok a középosztálybeli, első világbeli gondok, úgyhogy ha így veszük, akkor nem igazi élethalál gondok. És mégis a hősünket, szóval az elején kiderül, pánikrohamok gyötrik, rettenetes halálfélelemmel, infarktus és hasonló tünetekkel járó pánikrohamok, amiknek nem tud a végére járni. És valamilyen sugallatra, maga sem tudja, hogy miért, kinézi magának Lanzarote szigetét, hogy elviszi oda a családját egy ilyen újévi kirándulásra, szilveszteri újévi kirándulásra. Ugye a regény címe az új év, első körben erre vonatkozik. És ott van egy nagy flashback, egy kerékpáros kirándulás során tulajdonképpen fény derül arra az eltemetett gyerekkori traumára, amire részben, legalábbis részben visszavezethetők ezek a pánikrohamok. Most egy mérnöki pontosággal felépített történet. Julitétől egyébként ezt megszokhattuk. Már sok könyve még nem jelenik meg magyarul, egészen pontosan ez a második, ami megjelent, de az összes többi könyvében is így építkezik, szóval vannak is meglepetések benne akkoriban, ugyanakkor meg annyira tudatosan és annyira pontosan van megszerkesztve és felépítve, hogy olyan nagyon nem meanderezik, nem kacskaringózik, nagyon koncentrál. Van a közepében Henning alakja, ennek a fiatal apának az alakja, akinek a személyében ezek a szálak összeérnek. Nyilván sokkal több mindenről szól a könyv, mondjuk így első megfigyelésben, ami számomra lényeges, hogy azt kerül belőle.
Henning, tehát hogy most, hogy már elhangzott a neve, tehát Henning új év első napján reggel felébred és elhatározza, hogy egy hegyre felbiciklizik. Már régóta tervez egy ilyen biciklivel való visszatérést, egy szervezettebb életre, sportosabb életre, de most itt az új év első napján, mint egy fogalomként elindul erre a hegyre. Nem igazán tudjuk akkor még, hogy ez sport, vagy pedig menekülés. De ő, mintha összefogy, mosódna ez a két dolog ezen a hegymeneten.
Igen, hát én azt gondolom, hogy ez a futás is, ahogyan a kerékpározás, főleg, hogy annak a monotonitása, meg főleg a hosszabb távú futásoknak a monotonitása, ebben van egy kiszakadás abból a folyamatos muszáj multitaskingból, amiben élünk mi itt a 21. században. Tehát ott nincs más, csak vagyok én, a testem, a legyőzendő kilométerek, illetve a legyőzendő magasság, vagy emelkedő, monoton a mozgás, miközben ugye termelődnek a hormonok, meg egyéb kémiai folyamatok zajlanak a testben, amik ilyenkor zajlanak, a közben az ember átadja magát a gondolatainak. Nagyon sokan választják a kényszerű kreativitásból és a kényszerű multitaskingból való menekülésnek ezt a formáját. Választottuk. Hogyha van a korunknak jellegzetes betegsége, ami szerintem a depresszió és a pánikbetegség, ez az összefügg, a szorongás, depresszió, pánikbetegség, akkor a korunknak a középosztálybeli szabadidős sportja, ezek a monoton mozgással járó, tehát ez a kerékpározás, biciklizés, ez egy elég jó metafora, és igen, hogy följutni egy helyre, tehát hogy ott van egy hegy, maga sem tudja, Henning, hogy miért kell neki pont arra a hegyre fölmennie, ráadásul étlen szomjan, évgyomorra és folyadékbevitel nélkül, majdnem hát el is hájult tulajdonképpen a végén, de valami oda őt nagyon húzza, aztán ott ki fog derülni, hogy mi az, ami húzza őt, nem kívülszerűen, de jól adagolt feszültséggel felépített történetet, és szerintem nem érdemes ennél többet erről mondani.
Legyőzni a saját testemet, úrrá lenni azokon a félelmeken, azokon a szorongásokon, amik bennem vannak. Ezek adják Henningnek a kitartását, hogy felmegy a hegyre. Egy bizonyos idő elteltével minden tekerés, minden taposás egy fizikai fájdalmat jelent számára, és valaminek a legyőzését. Nem tudjuk, mit akar legyőzni. A saját testét, feladatot akarja teljesíteni, vagy miért, de azok a gondolatok, amik közben a fejében lejátszódnak, azok segítenek nekünk ebben a tétovaságban, hogy mi is történik itt vele. Felesége Tereza előző este francia férfivel flörtöl. Miközben gyerekeket próbálja szórakoztatni, és fegyelmezni, és az egész helyzetet karban tartani. Tehát, hogy egy sértett állapotban van, egy megbántott állapotban. Úgy megy ennek a hegynek neki.
Henning odaér az utolsó, legmeredekebb szakaszhoz. Olykor messzebbről durvábbnak tűnnek az emelkedők, mint közelről. Egy sziklafal tűnhet úgy, hogy függőlegesen emelkedik, majd közelebb érve látszik, hogy hát csak meredek. A fenész hegy tömegével nyilvánvalóan nem ez a helyzet. Az út olyan, mint egy rámpa. Néhány taposást követően egyértelmű, hogy azonnal le kell váltania a legalsó fokozatra. Úgy tervezi, hogy legalább az első hajtű kanyarig megmarad hármasban, és ott visszakapcsol kettesbe, és az utolsó kanyar utára tartogatja az egyest. Néhány méter után azonban belátja, hogy nem fogja tudni tartani ezt a tervet. Azonnal egyesbe kell kapcsolnia. Itt bizonyítja az emelkedő, hogy mégiscsak komolyabb kihívás tud lenni, mint a szél. Mintha egy végtelen lépcsősoron gyalogolna, amelynek a fokai túl magasra építették. Már lassabban halad, mint a gyalogolna. Valójában hamarabb feljutna, ha leszállna, és tolná a kerékpárt, de erről szó sem lehet. Majd tart pihenőt, amilyen keveset csak tud, amennyit muszáj, és le fogja győzni ezt a hegyet, mégpedig a nyeregben. Kísérletképpen felemeli a fenekét, de a kerékpár felépítésével nem összeegyeztethető, hogy állva hajtsa a pedált. A szél már nem tudja felszárítani az izzadságát, már csuromvizes a háta. Pamutpólót visel, sportruházat helyett. Pulzálnak a combjai, a torka akár a dörzspapír, a halántékában érzett feszülést pedig a dehidratáció okozza. Henning a pedálozás ritmusára skandálni kezdi. Kibaszott szél. A skandálás felébreszti benne a dühöt, haragszik a szélre. Miért éppen ma kell ennyire fújnia? ráadásul össze-vissza haragszik a hegyre. Hogy az ördögbe tud ilyen meredek lenni? Haragszik az autókra, mert nem tartják be az oldaltávolságot. A kerékpára, hogy nincsenek rajta még alacsonyabb fokozatok. Kibaszott szél. A dű erőt ad neki, mint ha kicsit könnyebb lenne így taposni a pedált, és egyre több mindenre haragszik, nem csak az útra, a szélre és a hegyre, hanem mindenre. A dühe általános energiamezővé változik, mint a meleg, vagy a fény. Henning belülről égeti magát. Kibaszott meló, kibaszott, az egész világ kibaszott. Manning szorosan markolja a kormányt, kifehéredik a bőr az új percein, minden taposásába beleadja minden erejét, mintha el akarná szakítani az izmait. Kibaszott Tereza, kibaszott Tereza. Nem illik a ritmusba, de azért jó kimondani. Kibaszott Jonas, kibaszott gyerekek, kibaszott család. Henning elkeseredetten küzd, beveti a titkos erőtartalékait, valami felhorgat benne, valami, aminek most igencsak hasznát veszi, aztán valami, ami már túl sok. Fel akar jönni, ki akar jönni. Henning visszatuszkolná, elnyomná, de már megtörténik. Fejben már skandálja. Kibaszott Bibi. Kibaszott Bibi. Kibaszott Bibi. Már nem tudja visszatartani, ott zakatol a fejében. Kibaszott Bibi. Kibaszott Bibi. A dű megtalálja az izzáspontot. A középpontot, a vulkán belsejét, ahonnét kiömlik a láva. Henning sír, gátlástalanul sír, nem lát a könnyektől. Kibaszott Bibi. Már nem gondolkodik, már csak ordít. Fogalma sincs, mire gondol, amikor ezt ordítja. Senki sincs a világon, akit jobban szeretne nála. De a dű ereje mindennél nagyobb. Kibaszott Bibi. Amikor újra felnéz, már az utolsó szakasz felénél jár. Sokkoló. Alig tudja elhinni, hogy idáig eljutott. Megáll, nekidől a szélnek. Felszáradtak a könnyei, elcsitult benne a harag. Nyújtózkodik, lenéz a völgybe. Az út, amin feljött, egészen kicsinek látszik innen, keskeny szalag egy terepasztalon. Ebben a pillanatban teljesen üres, mintha elapadt volna a forrás, ahonnét szakadatlanul ömlenek az autók szerte a világba.
Hát is, meg egy aktuális pánikroham után van, mert azon az...
Igen, az éjszakai pánikroham után, igen.
Ez a bizonyos az, amit... Tehát egy valóságos szörnyetegként van jelen az életében ez a pánikroham, ami úgy van lehető legváratlanabb módon, és minden előzetes figyelmeztetés nélkül kúszik elő valamelyik sötét sarokból. Hát egy meglehetősen zaklatott, fáradt, kimerült, férfiasságában megsértett ember valóban. Megmondom őszintén, hogy én már vitatkoztam többekkel ezen, hogy számomra ez a könyv elsősorban sok mindenről szól természetesen, de nagyon, nagyon sok rétegű, mint minden jó könyv természetesen, mert nagyon sok rétegű könyv, és nem akarom az egyik réteget a többi rovására kiemelni. Mégis én azt gondolom, hogy ez a könyv egy segélykiáltás a férfiak helyett, a férfiak nevében. Miközben még Magyarország sehol nem tart, vagy nagyon az elején tart egy valódi feminista fordulatnak, hogyha minden napokat nézzük a különböző rejtett, vagy nem is annyira rejtett verbális és egyéb megnyilvánulásokat, az üvegplafont és sorolhatnám, tehát van mit tenni, bőven van mit tenni. A nők valódi egyenjogúsításáért, de mindezt miközben ez a folyamat zajlik, én azt gondolom, hogy valamiben mégiscsak elöntelveznek a nők, és valahol nagyon elakadtak a férfiak, és folyamatosan zajlik egy kasztráció a társadalomban, a férfiak kasztrációja. Nagyon sokat beszélünk a női szolidaritásról, vannak női körök, nagyon sokat beszélünk arról, hogy a nők mennyivel inkább képesek például artikulálni az érzéseiket, mennyivel inkább képesek a szolidáris együttlétekre, és mindeközben valahol a férfiak úgy ott maradnak az út szélén, ami persze az ő felelősségük is, tehát ők is képbe vehetnék ezt a dolgot, csak Isten őriz, hogy visszakívánjam a patriarhátust, csak kicsit, mintha a fürdővízben a férfiakat is kijönteni készülnénk, és lehet, hogy ez egyébként tőlünk nyugatabbra lévő társadalomban, mint a német társadalom, amiben egyébként nagyon mélyen be van ágyazódva Ulicé elbeszélői prózája, egy milyen politikus próza ez, hogy mintha ott ez még nagyobb probléma lenne. Szóval, hogy nem vigyázunk a férfiakra. Mi mindannyian. A férfiak és a nők együtt, és minden gender semlegesen mondom ezt. Tehát nem vigyázunk a férfiainkra, és nem tudom, mi a megoldás. Minden esetre ez egy figyelemfelhívás, ez a könyv, és ez nagyon tetszett benne ez a vonal.
Igen, ezt megerősíteném azzal, hogy az éjszaka hajnalba Tereza szülei telefonálnak, nem törődvén időeltolódással, és ő beszámol a szilveszter éjszaka. Úgy írja le ezt az éjszakát, mintha két gyerek csüngött volna a két kezében, és ő tehetetlenül vergődött ebben az állapotban. Miközben bátran és jó ízűen flörtölt és táncolt ezzel a francia férfivel.
Tereza nem egy nagyon rokonszenves figura sajnos, sőt, egyáltalán nem rokonszenves figura. Picit ezért úgy haragszom is Ulisszére, de azt is értem, hogy nem lehet minden figurát teljes egészében kibontani. Mert itt azért ugye vannak még egyéb, tehát Henningnek van egy húga, aki egy nagyon érdekes figura, Luna, ott vannak a gyerekek, ott van az anya, aki egyedül nevelte Henninget és Lunát, ott van az egy német nő, akivel találkozik a hegyszetőn, akihez megérkezik, anélkül, hogy ő hozzá készült volna. Tehát elég, van egy nem túl népes, de azért számottevő létszámú zenál, és ebben a szereplő arzenában, meg ott vannak Tereza szülei, azok se érdekelenek. De ebben úgy Tereza egy kicsit-kicsit dimenziósra sikerült szerintem, de lehet, hogy Julicének ez elég volt, tehát ő neki pont ahhoz kellett Tereza, hogy ellenpontozza a maga praktikusságával, a maga kíméletlen pragmatizmusával, a nagyon bonyolult és nagyon sérülékeny és sérült férfi, aki a Henning, hogy én ezt így magyarázom magamnak.
Nádori Lídia fordítóval beszélgettünk Julicet Új év című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hová indul Új év reggelén Henning. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
There's a growing feeling of hysteria. Sparkling khaki smile, I've walked a million miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married, early, and I know how I'm twitching for the same thing, early. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. You're hesitating, beauty, no relief. We can build a house and home where the flowers come to bloom. Around our yard I'll nail a fence so high. Then the boys with peeping eyes cannot see that angel face. My hesitating beauty, no leave. Well, I know that you are itching to get married, no leave. And I know how I am twitching for the same thing, no leave. Bow the stars and clouds above, we can spend our lives in love. You quit your hesitating, no leave.